Folytatódik a Monitor délután, a mindig környezetudatosan rovattal. Györfi Éva van itt a stúdióban, aki erdőfürdő vezető és erdőterapeuta. Én azt mondtam önnek, hogy ebben a rovatban még ilyen személyiséggel, hivatással nem találkoztam, és segítsen, mert én erdőjáró ember vagyok, meg természetkedvelő ember vagyok, meg zöld vagyok, amennyire csak lehet, de igazából még ezekkel a fogalmakkal nem nagyon találkoztam. De biztos, hogy sokan vannak ilyenek a praxisában, nem?
Alapvetően nem csodálkozom rajta, hiszen Magyarországon az erdőfürdőzés, illetve az erdőterápia, ezek ilyen nagyon új fogalmak. Amikor én elkezdtem a szakmát 2019-ben, akkor képzett erdőfürdő vezető Magyarországon, aki sétákat is, erdőfürdő sétákat is vezetett, az nem volt. És igazából ennek a névnek a jelentése körül még ma is tisztázatlanok a definíciók, hogy pontosan mi is az erdőfürdő, ki is az erdőfürdő vezető. Mi egyébként egy nemzetközi módszertant hoztunk el idén Magyarországra, és már itt Magyarországon is indult erdőfürdő vezető képzés.
Sőt, ön oktat is most már, ugye?
Igen.
És ez a módszert az japán, odáig eljutottam a kutakodásban, de a többi információ, mondom, az önnél van leginkább.
Nagyon izgalmas egyébként, mert a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre Tomohide Akiyama a 80-as évek Japánjában ezt az elnevezést, aki az akkori erdészeti ügynökségnek volt a vezetője Japánban. És eredetileg igen, amellett, hogy a wellness célú ökoturizmus népszerűsítették, egészségügyi célja is volt neki. A városi környezetben túlterhelődött stresszel, ingerekkel túlterhelődött izolált emberek visszavezetéséről szólt ez a természetbe, és ennek lettek aztán mindenféle pozitív egészségügyi hatásai, és tulajdonképpen ide Magyarországra már amerikán, illetve európai képzőszervezeteken keresztül jutott el, ahol aztán módszertanilag ezt az eredetileg laza keretű erdőben tartózkodást, módszertanilag ezt lényegesen bővítették. Japánban inkább a különböző erdőknek a gyógyhatásaira, illetve a, mondjuk így a testre gyakorolt hatásaira, mérhető hatásaira helyezik a hangsúlyt, míg mondjuk a nyugati módszertanban hozzátettek már olyan mentális technikákat is, ahol már egy kicsit összetettebben akár a mentális oldalról, vagy akár az öko a környezetvédelmi oldalról is meg lehet közelíteni.
Közelítsük onnan, hogy mondjuk én erdőjáró ember vagyok, és én nagyon szeretek az erdőben, mondjuk a Pilisben kirándulni, sétálni, egyszer csak ott lenni, csodálni a bogarakat, a növényeket, a madarakat, amit éppen, esetleg még gombát is gyűjtök, ha lehet. Szóval ehhez képest egy ilyen erdőfürdő, meg egy erdőterapeuta, az mit mond? Ott az egyénnek, vagy a csoportnak? Már ez is kérdés, hogy ez csoportos, vagy ilyen kis csoportos, mondjuk ketten mennek, egy vezető, meg egy ember. Már sokan vannak, akkor hogyan lehet ott terápiát tartani? Na, de ezek érdekes dolgok.
Alapvetően csoportos módszertan az erdőfürdőzés, de egyéniben is végezzük, illetve az erdőterápiát is. És mondjuk, ha azt nézzük, hogy mi a különbség, a legtöbb esetben az ember a természetbe azért megy, mert van ott valami dolga. Valamilyen céllal megy. Van, aki gyalogolni megy, valaki futni megy, van, aki szeretne eljutni A-ból B-be, és jól megmászni közben.
Akar menni 20 kilométert, igen.
Tehát teljesítményhez köti. Teljesítményhez köti. Van, aki gombáért megy, van, aki fát vágni megy, van, aki kutyát sétáltat, de hogy viszonylag ritka az, hogy úgy megyünk az erdőbe, hogy ott legyünk.
Csak úgy
ott lenni. És míg ha csak úgy ott is vagyunk, akkor is nagyon gyakran valami mással foglalkozunk. Van, hogy a telefonunkat nyomkodjuk, van, hogy olvasunk. Tehát konkrétan ilyen érdemi kapcsolatfelvétel, megfigyelés az erdő élőlényeivel nem nagyon zajlik, kivéve ha az ember vadász. Na, az egy kivétel van, de a vadász is van.
Tehát az is az meg érdek, világos.
Igen. Tehát mindenképpen érdekkapcsolat az ember kapcsolat az erdővel. És ha megnézzük, ez nagyon-nagyon szépen meg is mutatja az ökológiai válságnak a legmélyebb forrását. Az ember alapvetően a természet világra úgy gondol, hogy az azért van, hogy az ő igényeit kiszolgálja, és erre használja a természet világ minden egyes lényét, és hát nem kell messzire menni, hogy tudjuk, hogy ez nem egy szimmetrikus kapcsolat az ember és a természet között, ez egy használó, kizsigerelő kapcsolat, kizsákmányoló kapcsolat. És ez a kizsákmányoló kapcsolat, ez az attitűd, ugye az évezredek alatt elvezetett odáig, hogy ma már a természetnek kissé nehéz az emberrel együtt élni, mondjuk ki, és ez a destrukció tulajdonképpen elképzelhető, hogy visszafordítható arról az oldalról, hogy egy alapvető, nagyon mély attitűdváltás történik az emberben, és végre észreveszi azt, hogy ő a természetnek a része, attól függetlenül egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud megfelelően létezni, és hogy a természet rombolás az önmaga lerombolását is jelenti, és azt is észre kell vennie, hogy ez az élőlény, hogy ez az élet közösség, amivel kapcsolatot teremt, az maga is él, érez, reagál, jól reagál az életet támogató dolgokra, és akkor itt lesz
belőle. Én ezt egy szóban alázatnak tudnám megfogalmazni. Tehát olyan alázatot érezzen az ember a természetben, mint egy templom, tudjuk a mesterektől, amit egyébként, mint egy színházban.
Nem mennék olyan messzire, hogy az embert rávegyem, hogy alázatos legyen. Az nagyon bonyolult feladat.
Igen,
inkább
az,
az is elég, ha mellé rendelődik. Vagy az is elég, ha észre, egy kicsit, ha megnézik az ökoszisztémát, az olyan, mint egy nagy szervezet. Ugye az ember is kis sejtekből áll, mindegyik sejtnek megvan a működése, maga célja, maga funkciója, és akkor ebből a sok kis sejtből lesz egy egész ember, ebből az együttműködésből. És ugyanígy az élőlények is tekinthetők ilyen kis, mint a ilyen holografikusan egy-egy sejteknek,
hát, és akkor ezeknek az együttműködésből. Szem is kell, meg fül is kell, meg érzékszervek kellenek.
Igen, igen, és hogyha ebben a mellé rendelt funkcionális kapcsolatban, hogy mi egy együttműködő, együtt lélegző szervezet vagyunk, és minket úgy hívnak, hogy föld bolygó, akkor már egy kicsit nehezebb úgy tekinteni mondjuk egy növényre, vagy egy állatra, hogy az csak azért van, hogy én használjam, vagy a kedvencem igazából a növények nem éreznek, meg ehhez hasonló történetek. Tehát ez a lekezelő, fölülről kezelő, érzelmileg eltávolodó attitűd, ez meg tud változni mondjuk akár már egyetlen erdő
na jó, hogy néz ki egy ilyen erdőfürdő? Egyből belezavartam itt a történetben, meg az ökoszisztémát. Szóval hogy néz ki? Egyetek kik mennek?
Bárki egyébként. Nagyon-nagyon diverz az, hogy kik érkeznek egy sétára. Alapvetően a sétának a célcsoportja az a városi ember, a természettől elszakadt városi ember. De nagyon érdekes, hogy sokan érkeznek úgy, hogy már van egy létező természet kapcsolatuk. És mondjuk a túrázással összehasonlítjuk, úgy kell elképzelni a különbséget, mint amikor az utcán végig megyünk. Aki túrázik, az olyan, mintha végig menne a városban az utcán. Szembe jön egy csomó élőlény, és igyekszik őket a lehető legjobban elkerülni, hogy ne legyenek egymással útban, és megy a célja felé. Néha körülnéz, ha jó nő megcsodálja, és aztán megy szépen tovább. Az erdőfürdőzés ehhez képest az meg olyan, mint egy ünnep, amikor összegyűlik a család. Hogy akkor oda megyünk, azokhoz, akik ott vannak azon az ünnepen, megkérdezzük, hogy vannak, megismerkedünk, és ennek a módszertani kerete az meg úgy van, hogy megérkezünk egy tájékoztató után, elindul a séta alatt csendet tartunk, és meghívások, illetve ilyen az élményt integráló megosztó körök váltogatják egymást a séta során, és akkor a meghívásokban az érzékszerveken, illetve aztán az érzelmeken, a szépségen vagy akár a gondolatokon keresztül is asszociatív, szimbolikus kapcsolatot is létesítünk.
Tehát akkor beszélnek, beszélgetnek, tehát dialógus van.
Nincsen dialógus, az emberek között nincsen dialógus, körbeszélgetés van, ahol mindenki megnyilvánul, igazából elmondja a saját élményét, de azért nem dialógus, mert egymás élményére például nem reagálunk, csak tanúsítjuk azokat, és a meghívások alatt, amikor ténylegesen a természettel foglalkozik az ember, ott pedig semmilyen dialógus nincsen, hanem ott általában egyedül mozognak a résztvevők, és egy ilyen megfigyelő, kapcsolatteremtő, értelmező jelenléttel dolgoznak.
Még segítsen. Erdőterapeuta, erdőfürdő. De ha én most ott azért megyek oda, hogy ott megnyilvánuljak egy vezetőnek, egy terapeutának, azt megtehetném egy szobában is, ugye? Elvileg megtehetném. Én meg azt hittem egyébként, és ez prekoncepció volt, hogy itt így feloldódnak a természetben. Tehát itt igazából nem
így
kell, hogy...
Így van, mert nem ha azért jönnek igen, oda, hogy megnyilvánuljanak. Igen. Így van, először is. Ugye erdőterápiás szakembernek szoktam nevezni magam. Nem azért jönnek oda, hogy nekem megnyilvánuljanak. A megosztókör az egy lehetőség az élmény megosztásra, ami segítheti az integrációt, meg a közösségi élménynek a támogató erejét használja. De alapvetően az idő jelentős részét a résztvevő a természettel tölti, és valójában nem azért jön, hogy megnyilvánuljon, hanem azért jön, hogy engedje megnyilvánulni saját maga felé a természetet.
Beengedje magába?
Így van, beengedi érzékszerveken keresztül, a megfigyelés során akár olyan módon is, hogy mondjuk megfigyeltetjük, hogy az adott élőlény szerinte hogyan él, hogyan érzi ott magát. Mit jelent ez számára? El tudja vajon mondani, hogy miért ahhoz az élőlényhez ment oda? Hogy mi az, ami vonzotta benne, és hogy mit kapott attól a kapcsolódástól.
Ez lehet egy fűfavirág, szarvasbogár,
igen, igen, nekem egyszer csodálatos élmény volt az, hogy időt töltöttem egy olyan réten, ahol nem ismerem ezt a növényt, de nagyon-nagyon szép ilyen apró levelű zöldek voltak. Nem apró, hát ilyen két újnyi levelű zöldek voltak a földön, és azt figyelgettem, hogy ezek eszméletlenül sokan vannak, együtt vannak, és hogy igazából be tudnák népesíteni ezt az egész rétet, és így ez a reflexium támad bele, hogy igen, megtehetnék, de minek. És valahogy ez az együtt vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, de mégsem mentünk senkit, ezt az élményt adta. És akkor az egy olyan jelentéstartalom volt, amit valójában én tettem már hozzá a természethez, de az a
természetből jött végül is, nem
a
is az
természetből jövő tulajdonképpen reflexív kapcsolat.
Na, akkor most más mondok én neki. Pont HR-esekkel beszélgettem tegnap, és azt mondják, hogy most már az egyik legfontosabb, amit a munkaadóknak le kell nyomni a torkán, hogy óránként, két óránként a fiatal munkavállalókat ki kell engedni, nem dohányozni, meg nem toalettszünetre, hanem a telefonjukat megnézhessék. Ha olyan munkakörben vannak, amit egyébként meg nem nyomkodhatnak. Mert ugye az elvonási tüneteik lennének, tehát ott hagynák a munkahelyeket, hogyha egy órán vagy két órán keresztül le kéne tenni a telót. Na most ez ott hogy megy az erdőben? Mert ezt most már nem csak a fiataloknál van így egyébként, hogy teljes függés van, és akkor ez az egész semmit nem ér szerintem, hogyha közben a telefon ott van, jön az üzenet, nyomok valamit, mit tudom én, ezt hogy tudja elintézni?
Rövid időn belül 20-45 percen belül az erdőben tartózkodva ezekkel a gyakorlatokkal, módosult tudatállapotba kerülnek az emberek, és nem láttam még embert, akinek eszébe jutott volna a telefonját elővenni a síta végéig, észre se veszik egyébként, hogy röpül az idő. És a másik dolog, amit még megfigyeltem, hogy a rendszeres erdőfürdőzés, az ilyen jellegű függőségeket, ami azért jelentős részben érzelmi függőség, legyen hát szó bármilyen fajta függ, valaminek a hiánya. Tehát az ilyen hiánypótló cselekvések, azok legalábbis a természetben töltött idő alatt nem sürgetőek. Azt mondom, hogy a sóvárgás elviselhetővé válik, erre egyébként jelen pillanatban nagyon jelentős kutatási eredmény nincs, ez saját személyes tapasztalatom, hogy úgy tűnik az embereken, hogy a sóvárgás elviselhetővé válik, és a valódi kapcsolat az eredeti élőhelyünkre, a természetbe való visszatérés, ez megnyugtatja az embert.
Mindenki alkalmas erre?
Igen, és
alanyként.
Alapvetően az alkalmas erre, aki motivált, hogy ezt csinálja, hogy ezt kipróbálja. Mivel mindenki természeti lény, aki ember, remélhetőleg, ezért természetesen mindenki alkalmas erre, viszont tökre örülök, hogy behoztad a vállalatokat, mert az erdőfürdőzésnek van egyébként csapatépítő verziója, nagyon-nagyon erős eszköz tud ebben lenni, és ami még nagyon izgalmas lehet, hogy tanítható is a természet alapú jóllét, illetve a természet alapú stresszkezelés, és mindenképpen nagyon fontosnak tartanám a mai világban a stresszedukációt. Úgyhogy ha munkahelyi well-beingről beszélünk, akkor nem csak a csapatépítő, de akár ezt a verziót is jó.
Tehát lehet raftingozni is, meg szabadulószobázni is, meg erdőfürdőzni is. Mindegyik másra
van,
jó, ugye? Valami?
Így van. Az erdőfürdőzésben való csapatépítés, én azt gondolom, hogy egy teljesen más légkört teremt. Ami nekem nagyon izgalmas volt, hogy nemrégiben egy olyan, hát mondjuk ki, vállalati vagy ilyen üzleti célú erdőfürdőt vezethettem. 14-en voltak a sétán, ahol vadidegen emberek tényleg csak munka céljával találkoztak, és a másfél órás viszonylag rövid séta, mert egyébként 2,5-3 órában gondolkozunk, az hozza meg így tényleg a teljes megérkezés, meg a legmélyebb nyugalom élményét. Egy másfél órás rövidített séta végén nagyon-nagyon sok visszajelzésben az szerepelt, hogy a közösségi élmény az, hogy ezt együtt élhette át velük, és megérkezhetett ebbe a csoportba, az emberek csoportjába. Ez volt talán az egyik legerősebb ebben, hogy ennyire össze tudnak hozni ezek az élmények.
Mondtad, hogy 3 évet csinálod, ugye? Hm? És ennek a szakirodalma az sem olyan régi, mert akkor az a 80-as évek, ugye? És akkor japán, és akkor amerikai, meg nem tudom, európai közvetítése. Igazából ennek a módszert, ennek a tudománya, ennek az iskolája, iskolázottság, ez mostanában alakul ki Magyarországon, mert tudom, hogy te vagy az első, aki oktatja ezt, ugye, tehát már vezetőket oktatsz, tehát ez egy teljesen friss dolog.
Ketten szerveztük a magyarországi első erdőfürdővezető képzést, és egy írországi képzést hoztunk el ide, a NADUR integratív erdőterápiás központnak a képzését, akik nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy itt Európában a mentális jólét kutatásokban, illetve a mentális jólét, természetalapú mentális jólét technikákban tényleg egy elismert helyet szerezzenek ennek a módszertannak. Igen, a 80-as évek óta folyamatosan kutatják, és folyamatosan alakul ez a módszer, és alapvetően tényleg a kapcsolati erdőfürdő, illetve az integratív, amivel mi foglalkozunk, és a gyógyító célú, a japán manal erdőterápia, ezek egy kicsit már ketté váltak, de igen, ez egy most fejlődő ág. Én azt mondanám, hogy talán az egészségügyi ellátó rendszerbe való integrációban jelenek, mintha Németország járna legelőrébb itt.
Tehát már felírja az orvos, most nem viccelős, nem majdnem, tehát
Ott még nem, de Japánban egyébként már igen.
Még kötözködöm egy sorra. Ez erdőt is kell találni, tehát olyan helyszínt kell találni, ez nem akárhol van.
Uh-huh. Ez is nagyon érdekes, hogy az erdőfürdőzésben igen, van ideális helyszín, uh-huh. különösen a japán vonalon még arra is nagyon figyelnek, hogy milyen fák vannak hogy az erdőben. De a kapcsolati erdőterápia, illetve a nyugati vonal, az független ettől. Sőt, van neki például olyan verziója, ezek a hétköznapi mikroerdőfürdők, amikor azt mondjuk, hogy találj magadnak egy ülőhelyet, egy olyan zsebkendőnyi zöldet bárhol a városban, egy élőhelyet. Tehát
amikor tajcsiznak ott kint a japánok, két négyzetméter zöldön.
Van egy zsebkendőnyi zöld, az már erdőfürdőzésre alkalmas, az már élőhelynek minősül. Nyilván egészen más, mondjuk egy bükki, ősbükkösben az erdőfürdőzés,
a utcába, itt látod a stúdióablakba azt a három fát, szerencsétlent. Az...
Igen, de ez a három fa, ez már tökéletes arra, hogy a természetet megfigyeljük, és hogy egy kicsit így természetes környezetben legyünk visszatérjünk.
De ez azt kell, hogy én ki tudjam kapcsolni itt a Váci utat, a metrót, a szemetes autót.
Nem kell kikapcsolni, miért kéne, hiszen ennek az élőhelynek ez is része. Minden ilyen zavaró tényezőt érdemes is úgy kezelni. Tehát mi az élőhelyeinket itt a földön ilyenné tettük, ezek az élőhelyek most ilyenek. És ezen belül teremtünk kapcsolatot a természet
lényével. Jó, tehát értem, akkor itt van ebbe a koszos cuccba az a fa, akkor a fára koncentrálok, mert azt mondom,
igen,
hogy az még a természet
rész. Meg a madárra, meg a hangyára, meg a fűre körülötte, meg a gombára, meg ami még bármi, a pókra, bármi, ami körülötte.
Na jó, én maradnék a büknél, vagy a mátránál, meg a pirisnél, az, ha lehet, mert nem vagyok annyira képzett, hogy ezt el tudjam vonatkoztatni. Tehát, amit
a
mondta, jön egy
technikából adódóan ez igen. megoldódik. Tehát, igen,
de ez gyakorlat.
Igazából nem. Tehát én azt gondolom, hogy jó vezetővel azért egy budai hegységben is nagyon jól lehet erdőfürdőzni, illetve igen, kell az a kint töltött idő, meg kell az attitűd, amivel jelen vagyunk, de erre van egyébként az erdőfürdő vezető, hogy ezt a folyamatot akkor is segítse. De ez ilyen kis hétköznapi mikroerdőfürdőzések, na például ez tipikusan olyan, amit bevezetnék vállalati környezetben, hogy akkor mit tudom én, napi 20 percre, vagy legalább 10-re ki kéne tenni mindenkit a természeti környezetbe, és lehet, hogy már nem lenne annyira elvonási tudat a telefontól.
Ha elmész innen a stúdióba, akkor megígérem, hogy kimegyek hátra. Én nem cigarettázom, hogyha kimegyek egy ilyen 5 perces erdőfürdő.
Nyugtató helyett erdőillatot szedek.
Egyébként hol lehet megtalálni a Magyar Erdőfürdő és Erdőterápia Társaságot?
A Magyar Erdőfürdő és Erdőterápia Társaság az tulajdonképpen 2019-2020 óta létezik, tehát amikor én elkezdtem a munkát, akkor azonnal felkutattam, ki van még Magyarországon, aki tanult erdőfürdővezetést, és hát azóta összegyűltünk, már 9-en vagyunk képzett erdőfürdővezetők, illetve további 14 ugye kiszabadul most majd július-augusztusban. Az ország minden részén vannak már képzett erdőfürdővezetők, ennek köszönhetően talán Dél-Magyarország régió az, ahol mondjuk ezzel a fajta képesítéssel rendelkező vezető nincsen. És az Erdőterápia Társaságot pedig úgy lehet megtalálni, ahol tulajdonképpen ők összegyűlnek, és tényleg egyrészt egy edukációs tevékenység, másrészt ugye bizonyos képviselete népszerűsítése is zajlik, ennek a módszernek minőségbiztosítása, többi. Az erdőfürdő.org, vagy az erdőterápia.org weboldalon lehet bennünket megtalálni, és még ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy most hétvégén Esztergomban péntektől vasárnapig egy Land Art, azaz természetművészet találkozót szervezünk. Az esztergomi Prímás szigeten lesz ez a találkozó, ami egy csodálatos élőhely, már nagyon sok mindent megjárt ez a sziget, de csodálatos vízparti élőhely, és tulajdonképpen itt mindenféle természethez kapcsolódó művészeti ágakkal találkozhatnak, erdőfürdőzhetnek ingyenesen, térítésmentesen az emberek.
Úgy ezen a hétvégén akkor legjobbkor beszélgetünk.
Így van, szombaton és vasárnap szeretettel várunk mindenkit erdőfürdőhöz és természetművészethez kapcsolódó programokkal.
Nagyon szépen köszönöm, György Éva, erdőfürdő vezető, erdőterapeuta volt a Mindig Környezettudatosan rovat vendég. Köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm.